Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Idén április 1-én lezajlott a Budapest Bank és az MKB Bank fúziója, és hát jövő májusban a Takarék Bank is belép ebbe a körbe. Nézzük ennek a private banki üzletágának a vonatkozását, mi az, ami itt sokat fog változni, vagy más lesz, mint ami korábban volt a különböző bankoknál egységszinten.
Hát egy nagyon izgalmas időszak közepén vagyunk, majdnem azt mondtam, hogy vagyunk túl, de hát dehogy vagyunk még túl, hiszen félúton járunk a teljes bankholding, illetve ezen belül a private banking terület fúziójában. Ugye három tagbanki üzletágról beszélünk, a Budapest Bank, Takarék Bank, illetve az MKB Bank privátbanki üzletágait fűzzük most egy esernyő alá, hogy teljes legyen a képzavar, és azt gondoljuk, hogy ennek a műveletnek az igazán kézzelfogható előnye pontosan abban fog megjelenni majd, ami így a három üzletág összehasonlítása tekintetében a legizgalmasabb, jelesül, hogy nagyon-nagyon más területen mozgott a három private banking terület, aminek az a következménye, hogy igazán nagy átfedéseket az üzletágaink között, itt a fúzió kezdetekor végrehajtott diagnosztika alapján nem is találtunk. Annyi bizalmas információt talán a hallgatókkal meg lehet osztani, hogy amikor például a közös ügyfélkezelésnek a problematikáját néztük, alig néhány százaléknyi közös ügyfélportfóliót találtunk. Tehát ebből az következik, hogy nagyon-nagyon távoli volt egymástól ez a három üzletek fókuszát tekintve. Miért érdekes és izgalmas ez? Ugye egy fúzió kapcsán az S betűs szót azt egyszerűen nem lehet megkerülni, essünk is túl ezen minél hamarabb. Ugye a szinergia miatt érdekes több üzleti területnek az összeolvasztása. A szinergiának pedig az én megértésem szerint két típusa lehetséges. Az egyik, amikor egy adott teljesítményszintet kevesebb erőforrással tudunk elérni, vagy megtartva a meglévő erőforrásokat a három tag bank teljesítménye összegénél egy magasabb eredményességet fogunk tudni elérni. És nekem nagyon mély meggyőződésem, hogy a mi esetünk, kicsit próbáltam a hangsúlyozással erre utalni is, hogy az utóbbi szenárió lesz, tehát arra számítunk, hogy ez a három egymástól nagyon-nagyon különböző természetű üzletág együtt a három összegénél többre lesz majd képes.
Egyébként az eltérő profilt az magyarázza, vagy az indokolja tulajdonképpen, hogy mind a Budapest Bank, mind az MKB, mind pedig a Takarék Bank azért más-más üzleti arculattal rendelkezett, és nagyjából mondjuk ez a ügyfélkörre is igaz volt?
Ez igaz az ügyfélkörre is, ez tulajdonképpen publikus információ, hogy ugye tradicionálisan az MKB private banking területe volt magasabbra pozícionálva, ott egy 100 millió forintos belépési küszöb volt a privát banki kiszolgálásra. A Budapest, illetve a Takarékbank privát banki területei ennél jelentősen alacsonyabb belépési limittel működtek, és úgy félúton találkoztunk így a fúzió után. Nálunk az ügyfélkört 50 millió forint fölötti vagyonnál definiáljuk már privát bankinak. Tehát való igaz, hogy teljesen más ügyfélkört céloztunk, de itt azért ezen a ponton szeretném nagyon hangsúlyosan jelezni azt, hogy miközben beszélünk ugye vagyonokról, és valamilyen formában nyilván hát a működésünknek egy alapfeltétele, hogy szegmentáljuk azt, hogy bankon belül ki melyik ügyfélkörrel foglalkozik. Azért a bank egésze, és mi sem differenciálunk az ügyfeleink között vagyoni alapon. A privát bankot én éppen ezért nem is elsősorban az ügyfelek vagyon alapján közelítem meg soha, sokkal inkább a szolgáltatás minőségén, illetve az egyes szolgáltatás elemek elérhetőségén. Nyilván a privát bankot az jellemzi, hogy egy bank legjobb funkcióit foglalja magában, és mondom, mi elsősorban ezt szeretnénk magunkról tükrözni, nem pedig azt, hogy milyen vagyonokkal dolgozunk. Éppen ezért, és akkor a föltett kérdésre a válaszomnak a másik aspektusa, ugye az ügyfélkörről beszéltünk, az ügyfeleket kiszolgáló szolgáltatások köre is nagyon izgalmasan áll össze. A Budapest Bank kiszolgálása az tradicionálisan nagyon erősen a befektetési alapokra fókuszált. Az MKB befektetési szolgáltatásai azért inkább az egyedi tőkepiaci megoldásokban voltak, azt gondolom erősek, bár a befektetési alapok fókusza itt is nyilvánvalóan megjelent. Míg nem ezek mind-mind igazak a Takarékbankra is, miközben a Takarékbank, amit a fúzióba hoz, az az ország talán leggazdagabb fiókhálózata, ami azt jelenti, hogy egy olyan üzletág, mint a privátbank, ami az személyes kapcsolatokra fókuszál, sokkal közelebb kerül fizikailag a partnereinkhez és az ügyfeleinkhez.
Hát akárhogyan is, amennyiben ugye a Takarékbank is belép jövő májusban a fúzióba, a második legnagyobb privátbank jön létre Magyarországon. Mennyire számít a méret ebben a szegmensben?
Számít és nem számít az én véleményem szerint. Számít abból a szempontból, hogy a méret azért az esetek túlnyomó többségében erős korrelációt mutat azzal, hogy az ügyfelek mennyire elégedettek egy szolgáltatás. Nyilván nem kizárólag ettől, vagy ebből vonható le ez a következtetés, de valószínűleg az az állítás igaz, hogyha egy szolgáltatás nem elég jó, akkor nem is lesz mögötte méret. Tehát mindenképpen fontos visszajelzés nekünk az, hogy ugyan a fúziót követően, de egy jelentős infrastruktúrájú, jelentős vagyont kezelő üzletággá válunk. Ugyanakkor az a megállapítás is igaz kell, hogy legyen, akár a hazai, vagy akár a nemzetközi piacot nézzük, hogy kisebb méretű privátbankok is lehetnek egészen kiválóak. Tehát azért a privátbank DNS-ét én továbbra is azt gondolom, hogy elsősorban a szolgáltatás minősége fogja meghatározni. Tehát egyrészt örülünk, hogy jelentős méretünk lesz így a fúziót követően, hiszen ez egy csomó méretgazdaságos feladat elvégzést tesz majd lehetővé, de a fókuszunk az továbbra is a szolgáltatások magas színvonalának a fenntartása, sőt, további fejlesztése mellett van.
Hát első pillantásra nekem Budapest Bank és az MKB Bank Private Banking üzleti szegmense azért Budapest központonak tűnik, és a takarékban meg inkább vidékinek. Mennyiben lesz számotokra mondjuk kulcskérdés, hogy terjeszkedjetek vidéken is, vagy lehet, hogy cáfolni fogod az elmondottakat, de úgy szerintem, aki kapcsolatban áll ügyfélként az említett bankokkal, nagyjából erre asszociál.
Talán ez az asszociáció onnan eredhet, hogy egy magasabb pozícionált üzletágat, ami nyilván szükségszerűen a privátbanki terület az ilyen, valahogy tudat alatt egy központosított fővárosi lokációval azonosítunk, de mi sem áll távolabb a valóságtól. Igazságtalan lennék a piacon dolgozó versenytárs kollégáinkkal, hogyha ennek az iránynak a kizárólagosságát állítanám magunkról. A teljes hazai piac hosszú évek óta nagyon komolyan fókuszál a Budapest közigazgatási határán kívüli ügyfelekre is, tehát ma már egy hazai magát komolyan vevő privátbank nem engedheti meg magának, hogy valamilyen formában a vidéki ügyfelekhez ne szóljon.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket ebben a fél órában a vegánságról, a vegetariánusságról és a hozzá kapcsolódó élményekről fogunk beszélgetni. Ketten a stúdióban Marcin Roland és Florian, a Vegan Garden üzletvezetője és egyik főtanácsadója. Szervusztok!
Szia!
Szia!
Ugye Roland, neked volt az a feladatod, hogy elsősorban elgyere ide a stúdióba, és elmeséld azt, és te konkrétan el tudod mesélni azt, hogy egy vegán étterem ma Budapesten, ma Magyarországon, az mennyire tud sikeres lenni, mondjuk, ha visszatekintünk egy 15-20 év távlatában? Mert azt mondtad, hogy 15 éve már vendéglátóipari egységeket vezetsz. Milyen különbséget látsz?
Hát ugye nagyon-nagyon fontos nekünk a minőség, meg azt, hogy ténylegesen egyre több ember tudjunk minőségi ételekkel kiszolgálni, és ugye eddig én nem dolgoztam vegán étteremben, ez az első, és ez elég nagy kihívás számomra, de rájöttem arra például a rövid idő alatt, hogy ténylegesen nagyon-nagyon sok ételt el lehet készíteni vegán reformokkal, alapanyagokkal, amivel ténylegesen nincs hiányérzetem, hogy keressem benne a húst akár, vagy egy tejfölt, vagy bármit.
Bocsánat. Florian, az, hogy nem vegetáriánus étteremről beszélünk, hanem vegán étteremről, ez is ma már teljesen természetes, hiszen tudjuk, hogy a vegetáriánus az nem, tehát az sokkal, nem, a vegán az sokkal szűkebb metszet, mint a vegetáriánusság.
Igen, vegánosok sokkal kevesebben vannak, és vegetáriánusok mennek vegán étteremekbe, szóval például itt Budapesten, ahol mi vagyunk a belvárosban, sok turista van, Izraelből jönnek, vagy Indiából, és azok inkább vegetáriánosok, mint vegánok, de szívesen mennek egy vegán étterembe, mert ott tudják, ott nincsen hús, és akkor ott is jót tudnak enni.
Egyébként mi a különbség? Persze tudjuk mindannyian, de azért nem árt, hogyha elmondja egy szakember is, a vegán és a vegetáriánusság között. A vegánság és a vegetáriánusság között. Mi az alapvető különbség?
Hát a vegetáriánosságban ott nincsen hús, és a vegánságban ott nincsen semmilyen állati eredetű termék, mint tej, vagy sajt, például, vagy tojás.
Amit a vegetáriánusok még ehetnek.
Igen, az nincs benne a vegánban, az full növényi alapú
Mi a meglátásod, hogy most 2023-ban kik vannak többen? Még mindig több a vegetáriánus, vagy most már a vegánok tábora az már egy kicsit túlnőtt rajtuk? Vagy minden vegán a vegetáriánusság köpenyegéből fogott, vagy bújt elő?
Igen, a vegetáriánusság az a kezdő drog, úgy mondom, onnan kezdődnek inkább, és akkor először a húst kevesebbel fogyasztják, úgy kezdik, és akkor rájönnek, hogy mennyire jó érzik magukat, és mennyire jó hatása van sok szempontból, és akkor vannak olyanok, akik vegánok lesznek, mert azt mondják, még ez egy nagy lépés, hogy semmilyen állati dolgot nem akarnak enni, de azok sokkal kevesebben vannak, mint a vegetáriánusok.
És mondjuk a nemek leosztását tekintve, kik vannak többen vegánok, férfiak vagy nők?
Hát én az értelemből meglátva inkább a nők jelenleg. Sokkal kevesebb a férfi vendégünk.
Itt viszont akkor a nőknek a feladata az, hogy bevigyék magukkal a férfit egy ilyen vegán étterembe, hogy megismertessék. Egyébként van ilyen tapasztalatod, Roland, hogy mondjuk bejön egy pár, ahol a lány ugye vegán, a fiú pedig hát úgy még úgy billeg, hogy ilyenkor ő mondjuk bátran megkóstol, vagy...
Nem mondanám bátornak, de inkább ugye ilyen...
Ez őszinte volt.
Igen, mert tényleg nem. De hogy a hölgyek elég rávezetően próbálják rábeszélni az adott ételt, de például azt vettem észre, hogy nagyon sok férfi ugye hát szereti a hasát, ezért egyből egy vegán hamburgerrel bekezd, úgyhogy még nem is kóstolt egyetlen vegán ételt, és meglepően, de elég jó véleménnyel vannak róluk.
Igen, de voltaképpen én azt gondolom, hogy ilyenkor, amikor ugye van egy már elfogadott, és egy billegő, akkor például neked, egy üzletvezetőnek, vagy a pincéreknek, uh-huh. mert nem is neked üzletvezetőnek, a pincéreknek nagyon nagy szerepe van abban, hogy az ajánlásukkal, az ő tudásukkal, a helyi tapasztalatukkal, amit egyébként erről a étkezési stílusról tudnak, azzal segítsék azokat, akik egyébként húsevők és húsimádók.
Persze, ez nagyon-nagyon fontos, és ezért fontos az, hogy például a személyzetünknél, mert aki nálunk dolgozik, az A-tól Z-ig tisztában legyen a maga az étel, hogy készül, miből készül, mert csak úgy tud ajánlani. Mert én is nagyon-nagyon sok asztalhoz kimegyek, attól függetlenül, hogy üzletvezető vagyok, mert nekem is nagyon fontos maga a kontakt a vendégekkel, és én például ugyan nem vagyok vegán, de én, mikor ide kerültem a Gerdánhez, akkor a legalapvetőbb ételt, egy erőételt kóstoltam, és akkor így szépen fokozatosan mentem én is bele, hogy utána megkóstoltam egy vegán levest, utána megkóstoltam egy vegán főételt, és ugye nem a legnehezebb étellel kezdünk sosem, uh-huh. hanem ténylegesen, próbálja ki, egy könnyebbel kezdjen, és akkor így
A könnyebb ételnek mondjuk a levest lehet apostrofálni?
Hát vagy egy előételt, egy humuszt például. Igen.
Például az is fontos dolog a ti életetekben, hogy azokat a munkatársaitokat, akik nálatok dolgoznak, azokat valamilyen képzésben részesítsétek? Vagy hogyan néz ki? Tehát ugye eleve akkor csak olyan személyzetet tudtok alkalmazni, akik mondjuk tisztában vannak, hogy elmondta Roland a vegánság minden lételemével és minden kis apró rezdülésével. Ők egyébként nem kell, hogy vegánok legyenek.
Nem kell, de sajnos ugye, hát itt visszanyolva a Covid-ra, ugye nagyon-nagyon sok szakmailag nagyon jó ember ott hagyta vendéglátást, uh-huh. és most nagyon nehéz sorsban vagyunk, úgymond, hogy tényleg ha bejön egy vendég egy étterembe, akkor ő elvárja, hogy étteremben van, kiszolgálják, kapjon egy minőséget, egy nagyon jó, kényelmes környezetben, hogy figyeljenek rá. És mivel a régi vendéglátósok ugye ott hagyták a szakmát, és nagyon-nagyon sok a fiatal, aki még ebben nem azt látja, hogy vendégcentrikus legyen, hanem azt látja, hogy jöjjek minél többet dolgozni, annál több pénzt keresek. De ezért nekünk a vendég felé sok mindent nyújtani kell, és szerencsére nálunk olyan emberek dolgoznak, akik nem csak azzal foglalkoznak, hogy minél több embert leültessünk, és daráló jellegen, minél gyorsabban rengeteg embert megetessünk, és ez nekünk hű de jó, hanem kommunikálnak, oda mennek, nyugodtak, ráköszönnek a vendégre, leültetik, leveszik a kabátját. Szóval ténylegesen megkapja azt a szervízt a vendég, amit
igen, csak az a kérdés, hogy megkapja azt a segítséget is, egyébként azt a célt szolgálja, hogy ő, amit eszik, az jó lesen majd neki.
Meg. Én azt látom tényleg az alkalmazottakon, hogy ők akarnak is tanulni, meg bármikor ugye egy új étlapot összeállítunk, akkor a séf szerencsére nagyon jó séfünk van, és ő összeszedi a csapatot, elmondja, na srácok, ebben most ez van, kóstoljuk le közösen, mert csak úgy tudunk mi is ajánlani a vendégnek, ha azt már mi is megkóstoltuk, mert én sem ajánlanék egy olyan ételt, amit például nem ismerek.
Milyen olyan étel van az étlapon, aminek ha a nevét kimondod, akkor egyáltalán nem gondolnánk, hogy az vegán vagy vegetáriánus, mert annál úgy megjelenik egy másik kép.
Igen, a gulyásleves például.
A gulyásleves. Ugye hát remélem van be jó nagy cupák pár darab, amely kis marhalápszárval belevágva.
Mert most azért olyan húspótló anyagok vannak, annyira minőségi alapanyagok, amivel ténylegesen annyira jó ételt tudtunk most is készíteni ebből a gulyásból, hogy megkóstolod ugyanazt a füstösséget, ugyanazt a pörkölt alapízt érzed belőle, úgyhogy nincs benne egyáltalán hús, meg semmilyen állati eredet, hogy fantasztikus.
És miből készülnek ezek a húspótló anyagok? Ezek, igen, a kérdésem ez.
Hát attól függ, hogy mi, de a legtöbb az ilyen tofu alapú, vagy pea protein, zöldborsó,
igen, csicseriborsó,
igen.
Ezeknek a termékeknek a készre gyártása az egyébként más technológiát is feltételez, ugye? Tehát más konyha technológiát is feltételez.
Persze, igen.
Hát tehát mondjuk jelent ez azt is, hogy mondjuk egy vegán étterem konyhájába kisebb a füst?
Hát sokkal kisebb, igen, meg ugye egyáltalán nincs zsírfelhasználás, ami ugye egy normál alakát étteremben, ugye miről szól, hogy rengeteg az olaj, rengeteg a zsír, rengeteg a hús, olyan tematikus felépítése van a sima hagyományos konyhának, hogy minden előkészítője más. Nekünk ugye sokkal kisebb helyen is elférünk, mert nincs hús előkészítünk, csak van egy zöldségfeldolgozónk.
A vegán burgeretek is tofuval készül?
Igen, és mi készítjük hozzá a cipót magát, de a pizzánkról is tudnánk beszélni, mert az is isteni finom, ugye maga a kovász, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez is egy egészséges dolog, és tényleg, hát én azt mondom, ezt a nápolyi stílust képviseljük, ez a vékony tészta, de nagyon-nagyon könnyű és jó kis hólyagos, és olyan feltétekkel, hogy nem mondaná meg az ember, hogy ez is teljesen full
egyébként
vegan.
Mondjuk egy vegán pizzatésztából mi hiányzik, mint ami egy nem vegán pizzatésztában van?
Például a tojás, az nincs benne.
Valóban.
Igen, és van olyan is, hogy tonhal pizza nálunk, és olyan az íze, meg a meg
de nem, de nincs benne tonhal.
Nincs benne tonhal, de be szóval az ember, ha nem tudja, akkor nem jön rá, hogy ez nem eredetű hal, hanem ez növényi alapú.
Hát nagyon sok néma felszolgálót kell alkalmazottak, és akkor ők nem fogják elmondani, hogy mi van benne. Azt gondolnánk egyébként, hogy egy vegán éttermet üzemeltetni most mondjuk alapanyag beszerzés szempontjából talán nehezebb lehet, mert oda nagyon-nagyon sok különleges anyagra van szükség, ami egyébként nem forog úgy közkézen. Ezzel hogy vagytok? Tehát könnyű ma beszerezni az alapanyagokat? Illetőleg ez Magyarországon most már ennek a nagy részét be tudjátok-e szerezni, vagy kell, hogy külföldről is érkezzenek olyan áruféleségek, alapanyagok, amiket földolgoztok? Hogy működik ez?
Hát a séfünk a legjobb minőség alapján választja ki.
Hát ez minden séfnek kutya kötelessége.
Így van, és például Zsoldos János 25 évig dolgozott a Toszkánában, mint olasz séf, és onnan hoz egy csomó, például pomodor, paradicsom alapú szószokat, de folyamatosan nézi, hogy melyik beszállítótól tudjuk a legjobb zöldségeket venni.
De ezeket mondjuk meg tudjátok oldani Magyarországról? Van valami fajta lokalitás?
Hát tehát javarészt ugye... igen, mert szerencsére már ugye tényleg ezen a vegánság ott tart, hogy rengeteg nagy bevásárló központban is egyre több vegán alapanyagot igen. tudsz beszerezni, ami már minőségi, és ténylegesen a János pedig azzal is hozzátesz nagyon sokat, hogy rengeteg képzésre eljár, vagy rengeteg receptúrát néz meg, hogy na most csicseri borsóban mit tudok csinálni, vagy hogy ez miért jó nekem, vagy mit köt meg, mit nem köt uh-huh. meg, mint szilárdító anyag. Úgyhogy ezeket mindent vizsgálja folyamatosan.
Egyébként
és
a séfetek napján... vegán?
Nem. Nem, de például elindult ugye a vegán reggeling. Most egy vegán vagy sima reggelinél is, mint az igaz ember rántottát általában. És most mielőtt elindítottuk a vegán reggelinket, kértem tőle, hogy csináljam nekem egy olyan reggelit, amit ő gondol, hogy mi menjen fel az étlapra. Uh-huh. Szóval ez mi volt? Ez egy rántotta volt, pirított gombával, békönnel, zöldségekkel. És elkezdte volna nekem előadni, hogy mi miből van. És mondtam, hogy nem, nem akarom, én meg akarom kóstolni, és majd az agyam eldönti, hogy ez most ténylegesen az, amit érzek. Megkóstoltam a rántottát, le voltam döbbenve, hogy de ez várjál, konkrétan egy
igen,
tojás.
Bocsánat, hogy megakasztal. Ez hogy van leírva az étlapra? Mert amit elmondtál, uh-huh. tojás, bacon, ez egy vegán étteremben akkor nem lehet leírva. Tehát akkor, amikor
úgy
egy
van,
vendég...
Vegán rántotta, pirított gombával, vegán baconnel. És ténylegesen megkóstolod. A bacon konkrétan úgy néz ki, mint egy normál bacon szelet.
Ez a 3D nyomtatók világában most már minden meg lehet készíteni.
De tényleg
de ezek egyébként titkok, hogy ezeket hogyan készíti el a séf?
Hát semmi nem titok, meg tényleg ez, hogy azért mert az internet világában vagyunk, úgyhogy uh-huh. mindenki utána tud járni, hogy miből hogyan előállítható, de tényleg az, hogy annyira be tudja csapni az agyamat egy elém tálalt reggeli, és meg nem mondanám.
Roland, mi a legkedveltebb ételetek?
Most jelenleg étlapról rengeteg kálcónemegyer, az egy ugye a pizza.
Igen,
egyébként,
hát a toszkán vonal.
Igen. Igen. Rengeteg burger, az brutális mennyiségű. A risottónk, céklás risottó, hát ezt isteni. Illetve hát most már így a reggeliből is kezdünk így belemenni. Egy hete indult még el, de nagyon-nagyon szépen megyünk.
Lesz a karácsonyi menütök?
Lesz, igen. A vegán beiglivel készültünk most a karácsonyra. Brutális tényleg az ízvilága, és nekem fullra visszaadta a nagymamámnak a beiglijét. Jó, nincs nekem a teteje tojással, de ezt más alapanyaggal el lehet érni. Illetve most igen, egy karácsonyi vacsora menüsorra 4 fogással készülünk majd, ami Facebook oldalunkon már